Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A mai összhangot Einstein gondolatával indítjuk. Idézem, az idő korán sem olyan, mint amilyennek látszik, nem csak egy irányban halad, hanem egyszerre létezik benne a jövő a múlttal. Eddig az idézet, témánk az egyház múltja, jelene és jövője. Vendégünk főtisztelendő Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, akit nagy tisztelettel köszöntünk a telefonvonalunk másik végén. Püspök úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délután is a rendelkezésünkre áll, és nagyon jó, hogy választ kapunk a megmaradt és a beérkezett kérdéseinkre.
Jó napot kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm, és hát fontos az, hogy beszélgessünk, és örömmel állok elébe ennek a ma esti beszélgetésnek.
Püspök úr, az előbb elhangzott az, hogy az idő korán sem olyan, mint ami ennek látszik, nem csak egy irányban halad, hanem egyszerre létezik benne a jövő a múlttal. Kérjük, hogy szóljon hozzá az idézethez, és úgy látom, hogy még szeretett volna valamit mondani, azt is el lehet mondani.
Hát csak annyit, hogy sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hát öröm az ön műsorával szerepelni, úgyhogy köszönöm a meghívást. Nos, hát a kérdésére válaszolva, vagy az einsteini gondolat mentén megszólalva, valóban tény és igaz az, hogy az idő sokkal másabb, mint ahogyan azt mi érzékeljük. Miként ez igaz majdnem mindenre. A felületek mögött teljesen más a mélység. És hát nem véletlen, hogy a vallásos ember arról beszél, hogy Isten számára az idő az az örök jelen valóság, ahol ugyanígy, ahogy Einstein ezt megfogalmazza, együtt van az idő különböző síkja, a múlt, jelen, jövő, és ez valóban így igaz, ha csak a relativitás elméletre gondolunk, amelyben kiderül, hogy csak a sebesség függvénye az, hogy időutazókká válunk-e, pontosabban a fénysebesség függvénye, akkor kiderül, hogy az, amit mi rég megszűntnek gondolunk, az egy valamilyen másik síkon, amely általunk hozzáférhetetlen létezik. Ezért szoktam én minden egyes felemelő ünnepi pillanatban ezt érezni, hogy az ünnep az tulajdonképpen az Isten idejébe való átlépés állapota, ahol azt érezzük mindig, hogy velünk vannak azok, akik előttünk jártak, velünk van a múlt, velünk természetesen itt vagyunk a jelenben, de sokkal felébredettebben és sokkal jelenvalóbban, mint úgy általában, félálomban vagy szundikálva, és hát velünk vannak azok is, akik még nem születtek meg, akik ígéretként velünk vannak, és azt várják, hogy a szeretetünk meghívja őket. Úgyhogy való igaz ez, hogy az idő egymás utániságát, kronológiáját, az események egymás utániságát mi emberek így érzékeljük, de ez sokkal komplexebb, és hát maradjunk abban, hogy jó ebből a szempontból is Isten perspektívájából tekinteni az életünkre, és hinni azt, hogy együtt van mind a három időség.
Főtisztelendő úr, 1568 és a Tordai Országgyűlés évfordulója. Igaz, hogy egy héttel ezelőtt már beszéltünk erről, mégis most arra kérjük, hogy foglalja össze pár mondatban, pár perc erejéig azt, ami pár nappal ezelőtt Tordán, a múlt heti összhang után történt.
Igen, január 13-án a 1568-as Tordai Országgyűlés záró napján tulajdonképpen emlékezünk, hiszen ezt nyilvánította a Magyarországgyűlés 2018-ban a vallásszabadság napjává. Ez az a nap, amelyhez kötjük az unitárius egyház fennállását, és hát ilyenkor minden évben nagy ünnepséget szervezünk, egyrészt Tordán, a számunkra oly szakrális helyszínen, a tordai unitáris templomban, ahol megtörtént az ünnepség, nagyon felemelő ünnepség volt, ahonnan, ahová az ország vagy az egyház különböző gyülekezeteiből érkeztek lelkészek, hívek. A szószéki szolgálatot minden évben más végzi, az idén Lőrinci Lajos, az egyházunk közügyigazgatója végzett szószéki szolgálatot. Nagyon felemelő és hát bátorító és az eseményhez méltó módon. Ezt követően kerültek sorra különböző köszöntő beszédek. Innen pedig a templomból kivonultunk a torda főterére, ahol a katolikus templom közelében, ahol egykoron tulajdonképpen kihirdetésre került ez a törvény, ott a felállított vallásszabadság emlékművét megkoszorúztuk. Ott is elhangzott beszéd, ott Farkas Emőt főgondnok mondott beszédet, és megkoszorúztuk. Ezt követően megkoszorúztuk tehát az emlékművet, ezt követően pedig este 6 órától Kolozsváron kerül sor ünnepségre, ahol a szószéki szolgálatot Buzogány Csoma István Szent Iván Laborfal a kézdivásárhelyi lelkész végezte, és a szószéki szolgálat után köszöntők hangzottak el, ugyanakkor a lelkes zenekar egy nagyon szép népi feldolgozású zsoltárt énekelt. Felemelő ünnepség volt, és hát a vendégeink között köszönhettük Reinhard Guib szász evangélikus püspököt, aki a többi felekezetek nevében szólt. Itt volt ugyanakkor Soltész Miklós államtitkár, Magyarország egyházügyekért és nemzeti kisebbségekért felelős államtitkár, és hát természetesen szólt a helyi lelkész Rácz Norbert. Ugyanakkor megkoszorúztuk a templomból kijövet a közelben lévő Dávid Ferenc szobrát, ahol Jobbágy Júlia a lelkésznő mondott imádságot. Összességében egy nagyon felemelő ünnepség volt mindkét helyszínen.
Ez a megemlékezés, ünnepség, vagy nevezzük évfordulónak is, mitől és miért volt másabb, mint az eddigiek? Mert semmi nincs, ami egyforma.
Így van, minden évben más. Ehhez még az is hozzájárul, hogy 2018 óta minden évben egy tematikát, egy év témáját hirdetünk meg ezen az ünnepen, és ez is úgy megadja a hangulatát, a lelkületét, abba az irányba viszi úgy az ünnepségnek a fókuszát, ami a tematika. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez is nagyban meghatározta az idén, és sajátossá tette, hogy az idén a hitélet és a lelkiség volt a középpontban. Ugyanakkor meg az is mássá teszi minden évben, hogy milyen események vannak a háttérben. Biztos vagyok, hogy a vallásszabadság kérdése, a tolerancia kérdése egy ilyen háborúval a szomszédságunkban, amely a tavalyi ünnep óta robbant ki éppen, közvetlenül az ünnepségünk után február 24-én, a teljesen új színekben tünteti fel a tolerancia és a vallásszabadság szükségességét a mi életünkben.
Püspök úr, a vallásszabadságot szentesítő törvény egyben a vallási türelem meghonosítását is eredményezte Erdélyben, de hol van a határa a türelemnek? Lehetünk-e türelmesek a türelmetlenséggel szemben? És ha ennyi kérdést nem elég, akkor még azt is fel kell tennem, hogy ön szerint a túlzott türelem nem önfeladás?
Jó kérdések. Való igaz, hogy a vallási türelem honosodott meg ezzel a törvénnyel Erdélyben, és az akkori országgyűlés tulajdonképpen a kialakuló reformációi irányok közötti békét szerette volna meghonosítani. No de nem akármilyen módon, mert azt a békét meg lehetne akár erőszakkal is, a cuius regio, eius religio, aki a vallás, aki az ország, az a vallás elvét is lehetett volna érvényesíteni, és egyfajta kényszert alkalmazni. Ehelyett azonban ez a törvény sokkal emelkedettebben aktívájából tekint az emberi létezés, és azt mondja, a hit Isten ajándéka, és pontosan azért, mert ez egy ajándék, mi az ajándék elfogadói türelmesekkel legyünk azért, mert kiben-kiben ez az ajándék másképpen képződik le, és ezért kell elfogadjuk egymást. Nos, ez meg is honosította valóban a türelem valóságát Erdélyben és Európa többi országaihoz képest, ahol szembertalan éjszaka volt, meg vallási háborúk dúltak Erdélyben. Nem volt erre példa, hála Istennek, és ehhez éppen ez a törvény járult hozzá. Tehát a türelem, ez itt valóságosan megélt érték. Ugyanakkor nyilván, ha feltesszük a kérdést, hogy van-e határa a türelemnek, hát egyértelmű, hogy ki kell mondjuk azt, hogy a türelem egyetlen dologgal nem lehet türelmes, a türelmetlenséggel szemben, az intoleranciával szemben, ami éppen az ellentéte. A türelem határa éppen az, ahol lábbal tiporják mindazokat az értékeket, amiről szól a türelem, az elfogadás, ez a törvény, ott bizony megszűnik az elfogadás, és ott természetesen békés eszközökkel, de fel kell lépni azért, hogy a határt meghúzzuk, és azért, hogy ez érvényesüljön. Éppen ezért fontos például a mai vallási és kultúra keveredésben hangsúlyozni azt, hogy a türelem soha nem szabad önfeladásig eljusson. A türelem soha nem juthat el addig a laissez-faire állapotig, amikor azt mondom, hogy hát nekem már nem fontos, én annyira nyitott vagyok, hogy én akár le is mondok az enyémről. Nekünk pontosan ehhez a türelmi étoszhoz, ehhez a türelmet megtermő keresztény örökséghez kell hűnek lennünk, és a türelmünk azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk a más vallások irányában, de nagyon erőteljesen kötődünk, ragaszkodunk a mi saját vallásunkhoz.
A múltkor említette, hogy az unitáriusoknak fontos az iskola, a kultúra és a nevelés. Miért és egyáltalán hol áll az oktatás helyzete ma?
A türelemmel nagyon is összefügg az oktatás és a kultúra helyzete. Az unitáriusok helyzetüknél fogva egyrészt ezzel a felismeréssel, ahol az elfogadást a világosságban, a megértésben, az Isten akaratának a megértésében, és az Isten akarata megértés által az emberi világ megértésében látták, ezért óhatatlanul fontos volt mindig a történelmünk folyamán a tudás világosságának a népszerűsítése is. Az az intézmény, amely erre hivatott, az iskola, és hát a különböző szintjei az oktatásnak természetesen. Ez azért volt fontos, mert csak ebben a környezetben lehetett és lehet megélni ezt az állapotot, amit ez a törvény szentesíteni akart, illetve amit az unitárius értékrend fontosnak lát. Ezért akkora lelkesedés azért, hogy a reformáció idejében, hogy a szentírás a kézbe kerüljön, ez teremti meg az írásbeliséget, az anyanyelvnek a kultuszát, a teljes kibontakozását, és ez a késztetés vezeti az unitáriusokat is abba az irányba, hogy minél jobb nevelési intézeteket, iskolákat hozzanak létre, minél jobb legyen az oktatás. Múltkor is említettem, hogy Körmöci püspökünk Hollandiából fizikai taneszközöket hozott, hogy a kor divatja, nem is divatja, hanem a kor szükségletének megfelelően pedagógiai eszközök oktatásával tegye lehetővé a fizika oktatását az itthoni kollégiumban. Ugyanez megmaradt végig, és a jelenben, ha belegondolunk abba, hogy a János Zsigmond kollégium, amelyben az egyházunknak a főhadi szállása, a központja van, ez a János Zsigmond kollégium a század elején épült, múlt század elején, a 20. század elején, és a kora legmodernebb oktatási intézménye volt Erdélynek. Nos, ez volt a technikai feltétele, ugyanakkor a szellemiségre is ugyanez áll, olyannyira, hogy manapság például ez az iskola Erdély és hát a Románia legszínvonalasabb magyar nyelvű oktatási intézet, a legjobb eredményeket éri el, tehát nagy hangsúlyt fektetünk erre ma is, és bízunk benne, hogy ezt a hagyományt tudjuk vinni tovább, mert ezt számunkra nagyon fontos. Még egyetlen aspektus, annyira fontos volt számunkra az oktatás, hogy amikor a restauráció, a katolikus ellenreformáció idejében templomainkat elvették, és utána lehetőség lett ezeket újjáépíteni, előbb az elvett iskoláinkat építettük fel. Itt Kolozsváron az iskola épült fel hamarabb, mint a templom. Hamarabb volt iskola, mint templom, mert fontosabb volt az oktatás az őseink felfogásában.
Miért pont a hitélet és a lelkiség az év központi témája, és mit jelent ez a gyakorlatban? Éljünk azzal a példával, hogy lehet-e a hitet erősíteni, és ha igen, meddig, mennyire és hogyan?
Hát ilyenkor, amikor az ember egy-egy ilyen nagy eseményt megünnepel, mint a vallásszabadság törvényének az évfordulója, vagy a reformációra tekint, vagy a múlt nagy eseményeire, akkor mindig rádöbben arra, hogy mekkora hittel, mekkora energiával álltak egy-egy ügy szolgálatába az elődeink. És ha ezt összevetjük ezzel a korral, ahol sokszor annyira könnyen lemondunk, annyira borulátóak vagyunk, olyan könnyen feladjuk a magasztos céljainkat, egyrészt, másrészt meg ha azt látjuk, hogy az egyház, amelynek azért az a szerepe, hogy kitöltse az életünket lelki tartalommal, sokszor marginalizálódik, akkor óhatatlanul fogalmazódott meg bennünk az, hogy ebben az évben egy kardinálisan fontos kérdés az, hogy a hitéletünket tudjuk-e erősíteni, tudjuk-e intenzívebbé tenni, erőteljesebb tud lenni az a hitéletet megélő közösség, amelyben aztán a személyes lelkiség is el tud mélyülni, és erőt tud adni mindahhoz, amit a vallás fontosnak lát, és mindahhoz, amit az életünkben mi magunk fontosnak látunk. Úgyhogy azért választottuk ezt, mert ebben a helyzetben, amikor a járvány is megingatta egy kicsit a magabiztosságunkat, a talajt a talpunk alatt, a háború még inkább reménytelenné tett. Úgy érezzük, hogy egyetlen gyógyulási lehetőség az, hogyha erősítjük a hitéletet, hogyha elmélyülünk, hogyha Isten felé, egymás felé, és ezáltal ott a bennünk lakózó mélyebb dimenziók felé menekülünk. Úgyhogy ezért tartottuk fontosnak, hogy az idén ezt ne csak deklaráljuk, hanem megteremtsük a kereteket, a lehetőségeket, a programokat, hogy a hitéletünk és a lelkiségünk elmélyüljön.
Tovább fokozva ezt a gondolatot, ön szerint hogyan lehetne az embereket valamiképpen, valamilyen formában felrázni?
Nagyon dinamikusnak kell lenni, tehát én úgy érzem, hogy az egyház egy kicsit, és nem kicsit, hanem nagy mértékben kell alkalmazkodjon a korhoz. Én nem azt mondom, hogy az értékeit a kor szintjére kell lehoznia, vagy feladnia, vagy felcserélnia, hanem módszereiben az embereket meg kell keresni, az emberekig el kell jutni, és az embereket fel kell rázni a szónak a jó értelmében olyan alkalmakkal, olyan ünnepségekkel, olyan közösségi eleven, üde, pezsgő eseményekkel, amelyek túlmutatnak a megszokáson, a hagyományon, a megszokott istentiszteleti alkalmakon. Úgy érzem, hogy az életünknek a megannyi aspektusait valamilyen formában át kell szője a hitéletnek a derűje és a melegsége, és akkor az emberek megrendülnek a szó jó értelmében, rádöbbennek, hogy micsoda különbség Isten közelségében élni, micsoda különbség erős hittel egymásba és Istenbe kapaszkodni, és És én meg vagyok győződve, hogy ennek, ha nem is egyik percről a másikra történik úgy a felébredés, hogy kinyitják a szemüket az emberek, és azt mondják, aha, na, most már ébren vagyok, most már minden rendben van, de fokozatosan mindenképp ez a folyamat elindítható. Attól függ csak, hogy mennyire tudunk Isten felé fordulni.
Mit jelentenek a legújabb népszámlálási adatok, amelyek, lássuk be, nem túl biztatóak? Meg lehet állítani például a fogyást? És ha igen, akkor hogyan?
Hát valóban ez a népszámlálásra tekintés, ez nem egy túl nagy örömre, túl nagy derűre okot adó valóság az életünknek. Bár tény és való, hogy hála Istennek legalább azt a bizonyos egymilliós küszöböt azt elértük, azonban ha megnézzük az egyházaink esetében, azért jelentős a fogyás, és hát bizonyos fokig elszomorodhatnánk, ha ezt egy megállíthatatlan trendnek, iránynak tekintenénk, hiszen ilyen tempóban és ilyen fogyási százalékokkal nagyon hamar meg lehetne jósolni a közösségeinknek majd valahol ott a megszűnési pontját. De hát hála Istennek mégsem így működik ez, és nem ilyen lineáris, és nem ennyire emberileg kiszámítható, és a hívő ember pontosan ezt különbözteti meg a hideg statisztikustól, hogy Istennek is szerepet ad ebben a dologban, és azoknak a dolgoknak is szerepet ad, amikről az előbb beszéltünk, a hitéletnek, a lelkiségnek, mert ön azt kérdezi tőlem, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot megállítani, hogy ne fogyjunk. Hát a fogyásnak egyik legnagyobb oka az éppenséggel az elvándorlás. Nem csak a demográfiai, a gyermekvállalási készség számadatai beszélnek itt, hanem nagy mértékben az elvándorlás, a külföldön boldogulni akarás. Hogyha mi kellőképpen oda tudunk figyelni arra, hogy a családjainkat erősítsük, és visszahozzuk a hagyományos családnak azt az étoszát, amelynek itt marasztaló ereje van, amely olyan kohéziós erő, amely nem csak röghöz, földhöz köti az embert, hanem megadja azt a tartalmat, azt a szépséget, amiért érdemes itt maradni. Pontosabban, amiért csak itt érdemes élni. Akkor már is ezt az ügyet szolgáltuk, és már is több oldalról jön a fogyásunkat megállító erő, a szaporulatunk is megváltozik, a gyermekvállalás vonatkozásában, ahol beköltözik egyfajta optimizmus, és ez az optimizmus túl kell mutasson a konkrét anyagi helyzeten. Ez az optimizmus elsősorban hitből kell táplálkozzon, abból a Istenbe vetett hitből, amely erőt ad és biztatást arra, hogy bármilyen körülmények között itt nekünk értelme van az életünknek. Tehát én meg vagyok győződve, hogy hozzá tudunk ahhoz járulni, ahhoz, hogy ne vándoroljanak el a fiataljaink az iskoláinkkal, az egyházi hangulattal, a közösségi életteremtéssel, azzal a hangulattal, amit éppen a mi szolgálatunk tud megteremteni itt a mi közösségeinkben.
Brassai Sámuel azt mondta, hogy az unitárius vallása jövő vallása. Ön ezt, mint a Magyar Unitárius Egyház püspöke, miként látja?
Hiszek benne, hogy az unitárius vallás ott lesz a jövő vallásai között. Azt nem hiszem, hogy a jövőnek egy vallása kell legyen. Azt hiszem, hogy a jövőben is ugyanúgy létjogosultsága lesz mindenfajta megközelítésnek, amelyel Istent keressük, ahogy eddig is. Talán az unitárius vallás annyiban szeretném, hogy erőteljesebben legyen jelen a jövőben, hogy az unitárius vallás által vallott tolerancia, nyitottság, a másság elfogadása még erőteljesebben megnyilvánuljon a jövőben. Én Úgy gondolom, hogy amikor Rassai ezt mondta, az a neoracionalizmus egyfajta nagyon optimisztikus momentuma volt, amikor úgy gondolta ő, hogy hát ez a tudás alapú, a tudáshoz, a racionális megközelítéshez közeli vallás létjogosult egy ilyen lineáris jövőt meghódító fejlődésben a jövőre, de én hiszem, hogy mindenik megközelítés, amely a teljességgel próbálja Istenhez emelni az embert létjogosult, az a fontos, hogy a jövőben, én azt szeretném, hogyha a jövő nem egyetlen vallásnak a jövője lenne, hanem a jövő a teljes vallási béke, a vallások közti harmónia állapota lenne.
Főtisztelendő úr, milyen kihívásokkal találkozik és néz szembe ma az egyház, és ön milyennek látja az egyház jelenét a napjainkban?
Nem egy könnyű korban vagyunk, nem egy könnyű korban él a mi egyházunk. Ez a jelen sok olyan folyamattól terhes, ami az egyházakat nehéz kihívások elé teszik. Ha csak arra gondolunk, hogy egy globalizációs világban élünk, ahol a vallási és kulturális identitások elmosása, az egyfajta megállíthatatlannak tűnő folyamat, legalábbis egyesek ezt szeretnék. Ebben nagyon fontos az egyházaknak, a kereszténységnek összességében és általában kimondani azt, hogy ez egy fontos kihívás, hogy nem egy olvasztó tékelyesdi a jövő állapota, nem egy olvasztó tégelyben képzelhető el az a harmonikus jövő, amiről én az előbb beszéltem, hanem az identitások megőrzésében, viszont az egymáshoz való viszonyulás megváltoztatásában. Ez egy nagyon fontos kihívás, mert itt sokan arra gondolnak, hogy itt bizonyos dolgoknak el kell tűnnie, és másoknak kell jönnie. Én hiszem, hogy a gyökereink azok meg kell maradjanak. A keresztény gyökerünkön kell felépüljön a jelen és a jövő is. Egy másik kihívás természetesen a jelenkornak az elvilágiasodása, ami a baloldali gondolkodás, posztkommunista gondolás. Nyugaton azt látjuk, hogy érdekes módon baloldalibb, egyre balra tolódik a gondolkodás, ami egyfajta vallással szembeni közömbösséget is jelent. Ez egy óriási kihívás. De természetesen ez a kihívás nem azt jelenti, hogy mindenféle trendi divatnak felülnek az egyházak azért, hogy híveket toborozzanak, azért, hogy valahogy ebben a hangzavarban az ők hangját is lehessen hallani. Én úgy érzem, hogy sok esetben ilyen kényszerhelyzetben vannak egyes egyházak nyugaton, ahol minden eszközt megragadnak, itt belegondolok sok ilyen olyan mostani divatos ideológiába, amelyet a baloldali gondolkodás ennek hirdet, csak azért, hogy felfigyeljenek rá. Egy másik ilyen kívás az elidegenedés, az egyénre való odafigyelés, a közösség újra felfedeztetése az egyház által, és az embernek a közösségbe vonása. Tény és való, hogy a világ változik sok vonatkozásban, de az élet szükséglete lelki vonatkozásban az örök, az maradandó. És ezek azok a kihívások így egyetemesen, amelyekhez józanul, tisztán fel kell nőni a vallásnak, és végül, de nem utolsó sorban egy nagyon fontos kihívás az, hogy a keresztény egyház is a többi egyházakkal, vallásokkal együtt tudja, hogy az a dolga, hogy egyfajta szakrális medret szabjon a létezésnek, jelölje be az égtájakat, a jót és a rosszat, és vállalja fel ezt, és ne engedje, hogy egy ilyen mindenféle relativizmus uralja el, és posványosítja el az életet.
Röviden beszéljünk arról is, hogy melyek az egyház konkrét célkitűzései?
Hát én az unitárius egyházunk konkrét célkitűzéseiről tudnék esetleg beszélni. Hát természetesen, ha fontossági sorrendben fogalmazom, a legfontosabb célkitűzés az, hogy épp azokat a dolgokat, amelyek az idéni év témájával kapcsolatosak, a hitélet elmélyítését, a lelkiség minél mélyebb megélésének a segítését tudjuk a lehető leghatékonyabban, a lehető legjobban szolgálni, és hát mindig visszakanyarodva az eredetekhez, mindig a Semper Reformanda azt jelenti, hogy mindig felülvizsgálva, hogy lássuk tisztán az evangéliumi célokat magunk előtt. Ennek, ezeknek az evangéliumi céloknak a perspektívájából fontos az, hogy ez a közösség, ez amely fogyásnak indult, amely kettős kisebbségben van, a magyarsági vonatkozásunkban itt Erdélyben, Romániában, de a keresztény családon belül is egy kis közösség vagyunk, hogy megmaradjunk, hogy ez a nüansz, ez a színfoltja a vallásosságnak, amely Erdélyben ennyire meghatározó, ez megmaradhasson, és ne csak megmaradhasson, hanem ugyanúgy, hogy az évszázadokon át értékeket termelt kulturális, szellemi vonatkozásban, ugyanígy teremjen gyümölcsöt és szolgálja a közösséget, nem csak az unitáriusokat, hanem az erdélyi magyar társadalmat úgy általában. Hát ehhez természetesen gazdasági, meg mindenféle célok vannak, de ezek a legfontosabbak, és nyilván a mi esetünkben magyar alapítású egyházként az egyházi céljaink, a nemzeti céljainkkal meglehetősen együtt haladnak, és az erdélyi magyarság létkérdéseiben való megszólalás, ennek a segítése, és az egyház és a nemzeti közösség szolgálatának az összehangolása, ez elsődleges prioritás nálunk.
Ha már a műsorunk címe Összhang, mit tud elmondani az egyházak mai összhangjáról?
Én úgy látom, hogy éppen a vallásszabadság törvényének is köszönhetően, amiről beszéltünk, hogy itt Erdélyben meghonosodott egyfajta olyan türelmi hangulat, olyan sajátos és egyedülálló toleráns hangulat, ami kiállta az idők próbáját, és itt nem volt vallási háború, és ha voltak kis ilyen-olyan kisebb nézeteltérések, villongások a történelem különböző pillanataiban, azért azok nem jellemzőek, és alapvetően az elfogadás a legfontosabb, amit természetesen ez a törvény a maga örökös újra hangsúlyozásával, újra felvételével nagyban szolgált. Tehát ezt a hagyományt visszük tovább, és én úgy érzem, hogy itt többszörösen jó a hangulat a különböző felekezetek között, a különböző keresztény felekezetek között. Emiatt is, másrészt pedig az a sors közösség, ami valósággal összepréssel bennünket, és arra késztet, hogy egymásra tekintsük, hogy erősítsük egymás hangját, hogy bizonyos kisebbségi kérdésekben, akár nemzeti kérdésekben, nemzetiségi kérdésekben, vagy a keresztény értékek megőrzésének a kérdésében nagyon is összehangoljuk a lépteinket. Ez érdekes, hogy ezt a kérdést most beszéljük, amikor éppen az előestéje van annak, hogy holnap itt a Vallásszabadság házában az erdélyi magyar protestáns és a katolikus egyházak és a katolikus egyházi vezetői találkozunk. Kelemen Hunor miniszterelnök is eljön, miniszterelnök helyettes is itt lesz ezen a találkozón, és itt vitatjuk meg azokat a közös, fontos kérdéseket, amelyekben úgy érezzük, hogy össze kell hangolnunk a lépteinket. Tehát a kérdésre az a válasz, hogy együtt vagyunk a közös dolgokban, és külön-külön természetesen azokban a saját felekezeti kérdésekben, amelyek a belső életünket szabályozzák.
Ha már egy ilyen találkozásra kerül sor, akkor egy percben, ha lehet, próbáljuk az elhangzott kérdéseket felvázolni aszerint, hogy a Magyar Unitárius Egyház és az egyházaknak milyen múltja, jelene és jövője van. Egy percben, ha lehetséges.
Hát én azt látom, hogy olyan múltja van minden egyes egyházunknak, tehát itt, ha most szűke pátriánkról beszélünk, amire mindnyájan büszkék lehetünk, beleírva a vallásszabadság törvényét is, amelyre minden felekezet büszke kell legyen. Nagyon gazdag talaj áll a talpunk alatt. A jelenünk az a küzdelem, amelyben meg akarjuk, és amely által meg akarjuk őrizni ezt a gazdag örökséget, és hát átörökíteni, mert hisszük, hogy akkor lesz jövőnk, hogyha a magunk feladatát elvégezzük, és ez a gazdag örökséghez, amit örököltünk, hozzáadjuk a jelen termését, és úgy adjuk át a jövőnek, azoknak, akik tudjuk, hogy jelen vannak most még álomként és vágyként, de érkeznek majd, hiszen csak kölcsönvettük tőlük a jövőt, úgyhogy és ezt a földet is, amelyben élünk, és hát hisszük, hogy lesz, amit átadjunk nekik, és hisszük, hogy lesz, akik vigyék tovább a mi álmainkat és ügyünket.
Kapaszkodjunk még az utolsó két percben is, hogy ezeknek is legyen tartalmuk. Kérjük, hogy foglalja össze röviden ezt a beszélgetést is, és mondja el nekünk, hogy mit hangsúlyozna leginkább a türelem és a vallás kapcsolatáról, ami elhangzott a mostani műsorunkban is.
Hát én úgy érzem, hogy ezt az örökséget, ami ennyire transzilván, ennyire erdélyi örökség, hogy tudunk mi úgy megmaradni a saját útunkon, a saját identitásunkban, hogy egymásra mosolyogva, barátsággal és szeretettel tekintünk, ez egy óriási kincs. Ezt nagyon fontos, hogy mi ápoljuk a gyülekezeteink között, most, amikor éppen zajlik az ökumenikus imahét, a gyülekezeteink között, a családjainkban, a vegyes családjainkban tudjuk megélni azt, amit Babics olyan gyönyörűen megfogalmazott, hogy akinek lelkében szép az ének, az hallja más énekét is szépnek. Akinek mély a vallásos hite, az meg tudja érteni a másságban megélt vallásos hitet. Ez egy nagyon fontos üzenet, és hát az, hogy hit nélkül nem lehet élni. Hit nélkül nem érdemes élni. És hát ezért fontos az, hogy ebben a megpróbáló jelenben, ahol a reménytelenség sokszor felülkerekedik, döbbenjünk rá, ébredjünk rá, hogy itt vagyunk a létezés kellős közepén, Isten csodájában, és hát így éljük meg ezt az örökséget és ezt a küldetést, amelyre a Jóisten bennünket elhívott.
Püspök úr, köszönjük a beszélgetést, a válaszokat, gyógyulást kívánunk, és a Jóisten áldja meg.
Köszönöm nagyon, a Jóisten áldja meg, és adjon tartalmas, gazdag, áldott esztendőt mindnyájunknak. Sok-sok imádsággal, sok derűvel és sok-sok mosolyjal.
Köszönjük még egyszer a beszélgetést. Kedves hallgatók, szép lassan az összhang végéhez érünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét főtisztelendő Kovács István a Magyar Unitárius Egyház püspöke nevében is. Elköszönök, az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra!